Köszöntelek benneteket, nagyon jó újra együtt lenni. Jó volt a múlt héten a kisújszállási gyülekezettel találkozni, az ottani drága testvérekkel együtt dicsérni az Urat, és most nagyon jó itthon lenni újra veletek, és tanulmányozni Isten igéjét, és együtt dicsőíteni őt. Így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délelőttön János evangéliuma első fejezetéből, a 40. verstől a rész végéig. Így hangzik az élő Isten szava. A kettő közül, akik ezt hallották keresztelő Jánostól és követték őt, András Simon Péter testvére volt az egyik. Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal ezt mondta neki. Megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy Jóna fia. Téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá. Kövess engem! Fülöpp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából. Fülöpp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt. Jöjj és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla. Íme egy igaz izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá. Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az ember fiára. Imádkozzunk. Úr Jézus, nagyon szeretünk téged, azért vagyunk ma itt. Hallani akarjuk a te beszédedet, vágyunk arra, hogy szólj hozzánk. Vágyunk arra, hogy nagyobb dolgokat lássunk belőled. És szeretnénk hűségesek lenni mindenben, amit mondasz. Kérünk, adj nekünk nyitott és engedelmes szívet, hogy amikor megértünk téged, azt meg is tudjuk cselekedni. Amen. Foglaljatok helyet. A mai délelőttön Nátánael személyét szeretném a középpontba állítani. És ugye, ahogyan olvastam az igét, rögtön mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy Nátánael ismeri a termodinamika második főtételét. Igaz? Teljesen egyértelműen benne van az igében, hogy Nátánael ismeri a termodinamika második főtételét. Így van? Talán azért nem csillog a szemetek, amikor ezt mondom, mert úgy ismeritek ezt az elvet, hogy az entrópia elve. Á, igen. Így már rögtön más. Hát nem. Nátánael nagyon jó iskolákba járhatott, ezt majd mindjárt látni fogjuk. És biztos, hogy a Talmud Tórában, ahogyan a zsidó iskolát nevezték annak idején, a nagyvilágnak a dolgairól is tanultak, és nem csak a Talmudot, illetve a Tórát tanulták, de nagyon valószínű, hogy Nátánael a fizika órán nem hallott a termodinamika második törvényéről. Ellenben az egész magatartása, minden, ahogyan megjelenik Jézussal ebben a találkozásban arról szól, hogy pontosan tudatában volt annak, hogy anélkül, hogy odaszállná magát Isten megismerésére, anélkül nem fog előre haladni. Hogyha úgy hagyja a dolgait, ahogy vannak, akkor azok nem épülni fognak, hanem amortizálódni, leépülni. Erről szól a termodinamika második főtétele. Ha egy tárgyat magára hagysz egyedül, abból nem egy szervezettebb, rendezettebb, különlegesebb, bonyolultabb tárgy lesz, hanem tönkre megy. Hogyha kiülsz egyedül az esőbe, akkor a ruhád nem szebb és tisztább lesz, és te magad nem nősz nagyobbra, hanem vizes leszel, és a ruhád elkoszolódik és összegyűrődik. Olyan érdekes, hogy amennyire nyilvánvaló számunkra, hogy a roncstelepnek az alkatrészeiből az idő múltával nem lesz hirtelen űrhajó, ugyanannyira, amikor a saját lelki életünkről van szó, akkor ezt mintha elfelejtenénk. Mintha arra gondolnánk, hogy jó ez így. Nekünk ez így is jó. Istenből, amit ismerünk, nekünk ez így bőven elég, és majd ahogyan telik szépen lassan az idő, akkor majd egyre mélyebb és egyre nagyobb lesz a hitem. Hát szeretnélek kiábrándítani, hogy az a törvény, amit Isten elhelyezett a természetben, az a lelki életben is ugyanúgy igaz. Sőt, még hatványozottabban. Mert az ellenségnek minden ereje abban áll, és minden vágya, hogy megakadályozza a te lelki növekedésedet. Isten egy gyönyörű, csodaszép űrhajót szeretne építeni belőled, ami áttöri a stratoszférát, és olyan dolgokat mutathat neked, amilyenekről nem is álmodtál. De hogyha te azt mondod, hogy jól van ez így, majd csak meglátjuk, hogy hova alakulunk így, akkor szeretnélek kiábrándítani, hogy a roncstelepből az idő múlásával soha nem lesz. Nem, hogy űrhajó, de repülőgép sem, meg bicikli sem, meg görkori sem, meg még egy kerék sem. Hanem mi marad belőle a végére? Por, kosz, törmelék. Azt mondja Jézus Nátánaélnek, hogy nagyobb dolgokat fogsz látni. Nem tudom, ti hogy vagytok a saját lelki életetekkel, hogy mennyire vágytok nagyobb dolgokat látni Istenből. Most hadd tegyem fel ezt a kérdést nektek, és hadd szegezzem nagyon élesen ide a mellkasotoknak. Mennyire szeretnél nagyobb dolgokat látni Istenből? Mennyire van az a vágy a szíved mélyén, hogy én többet szeretnék tudni az Úrról. Én jobban akarom ismerni őt. Én meg akarom ismerni őt sokkal jobban, mint most. Nagyobb dolgokat szeretnék látni. Ha ez van a szívedben, akkor Jézus nem zárkózik el. Sőt, azt mondja, hogy gyere! Mert az én szívemben pedig az van, hogy nagyobb dolgokat akarok mutatni neked önmagamból. De ez nem fog menni a saját hűséges odaszánásod nélkül. Mert ezen a világon, a bűneset óta nem épülnek a dolgok, hanem leépülnek. És hogyha nem figyelünk oda rá, akkor menthetetlenül leépülnek. Ha valaki nem figyel oda magára, az egy idő után ápolatlan lesz, aztán beteg, aztán meghal. És hogy mennyire mély összefüggés van a fizikai törvényszerűségek és a lelki törvényszerűségek között, a második világháború leges legvégén a felszabadító szovjet hadsereg Sztálin egyességet kötött az amerikai elnökkel, hogy a német ajkú lakosságnak, mint fő ellenségnek, a német ajkú katonáknak a feleségeit, akik magyar emberek voltak, csak éppen a felmenőik németek voltak, a német ajkú lakosságnak, az ott harcoló katonáknak a feleségeit elvihették a mostanában sokat emlegetett Donyeck medencébe kényszermunkára. És szenet kellett fejteniük. Jó, tehát érthető? Jött a szovjet hadsereg, és mint győztes hadsereg a legyőzött német hadsereghez tartozókat, akiket úgy elképzeltek, hogy kik lehetnek velük barátságban. Hát a német ajkú magyarok megállapodást kötöttek magas politikai szinten, hogy a német ajkú magyar harcoló katonáknak a feleségeit elvihetik a mai Ukrajna területére, a Donyeck medencébe kényszer munkára, és szenet kellett fejteniük. Képzeljétek el, hogy kiürül az imaház, és a feleségeink mennek kényszer munkára. Kezdetben azt gondolták ezek az asszonyok, hogy néhány héten belül hazatérnek. Aztán, amikor jött a hír, hogy győzelmet arattak a szövetségesek, akkor azt gondolták, hogy most megyünk haza. Ehhez képest 4 évvel később tértek haza. Volt olyan, aki úgy belebetegedett a szeretteinek a hiányába, hogy az ágyában fekve meghalt a fájdalomban. Egy magára hagyott tárgy nem lesz egyre bonyolultabb. Egy magára hagyott lélek nem kerül közelebb Krisztushoz. Hanem aki elhagyja magát, aki nem foglalkozik a saját lelkével, azt a fájdalom, a szenvedés, az élet nyomorúsága egy idő után legyőzi, megbetegíti, megöli. A lelki életedért te vagy a felelős. Ezt szeretném vastagon aláhúzni. A lelki életedért és fejlődésedért te vagy a felelős. És Nátánael tudta ezt. Nem volt képben az entrópia elvével, de azt tudta, hogy én vagyok a felelős azért, hogy mennyire vagyok közel az Úrhoz, vagy mennyire vagyok közömbös Istennel szemben, vagy mennyire hagyom, hogy leépüljön a lelki életem. Hogyha szeretnél nagy dolgokat látni Istenből, akkor az ne legyen kérdés, hogy Jézus ebben partner. Ő akarja ezt csak igazán. Ő akarja csak igazán, hogy megismerd őt, és nagyobb dolgokat tudjon mutatni neked önmagából. Légy hűséges a kicsi dolgokban, mint ahogy Nátánael is az volt. Hűséges volt az alapvető, legtriviálisabb dolgokban, ami a lelki életére vonatkozik. Hűséges volt ezekben a kicsikben, és amikor eljött az ideje, akkor Jézus meghívta őt arra, hogy nagyobb dolgokat is lásson. És ez a mai napig így működik. Ha szeretnél nagyobb dolgokat látni az Úrból és tapasztalni, légy hűséges a kicsikben. És amikor eljön az ideje, Jézus bevon majd a nagyobb dolgokba is. Mielőtt Fülöp ide hívott téged, mondja Jézus Nátánaélnek, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Hát nem tűnik olyan bonyolult dolognak, igaz? Mit csinál Nátánael a fügefa alatt? Hát kérem szépen, imádkozik. A Bibliában a fügefa Izrael szimbóluma, És ezt a kegyes zsidók tudták, és ha csak tehették, akkor ültettek fügefát a kertjükbe. Ugye azon a vidéken ez nem olyan különleges, körülbelül olyan, mintha ültetnél egy almafát a kertedbe, vagy egy barackfát. Szóval nem olyan volt Izraelben a fügefa, mintha itt azt mondanám, hogy a banánfa alatt imádkozik valaki. Ha volt fügefa a kertedben, akkor az egy természetes dolog volt, de a kegyes zsidó férfiak szándékosan ültettek fügefát a kertjükbe, szándékosan gondozták, hogy minél nagyobbra nőjön, és szerettek ott az alatt imádkozni. Gyönyörű szimbóluma volt ez a hitüknek. Nekem fontos a népem, fontos Izrael népe a számomra. Fontos az, hogy mi van vele. És amikor megszólítom Izrael Istenét, akkor odaülök a fügefa alá, ami Izraelt jelképezi, hagyom, hogy beárnyékoljon, mint ahogy Isten szeretete körbevesz, és az alatt imádkozom az Úrhoz. Tehát nekünk olyan misztikusnak tűnik ez, hogy mitől ébredt akkora hit Nátánael szívében, hogy azonnal vallást tesz arról, János evangéliumában először, hogy Jézus az Isten fia, a megígért messiás. Számunkra olyan furcsának tűnhet, hogy hát honnan ez az óriási hit? Mit csinált Nátánael a fügefa alatt? Hát imádkozott. Kapcsolatban volt az Úrral. Nátánael hűséges volt az imádságban. Az első, ami kicsi dolognak tűnik, de mégis óriási jelentősége van. Tudnod kell, hogy Isten minden imádságodat komolyan veszi. Azt mondja a Máté evangéliumában Jézus, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Amikor imádkozol, akkor tudod, hogy Isten mindig ott van, hogy mindig figyel, hogy minden egyes szavad fontos a számára. Tisztában vagy vele? Ez az imádság, amiben Jézus azt mondja, hogy Nátánael, láttalak, hogy imádkoztál. Ez szerintetek hányadik imája lehetett Nátánaelnek? Hát minden nap, akár többször is imádkozott. Ez nem egy kiemelt jelentőségű, különleges dolog volt a számára. Nátánaelnek ez volt a szokása. Beszélgetett az Úrral. Hogyan definiálnád az imádságot? Igen, általában azt szoktuk mondani, hogy beszélgetés Istennel. Ez nagyon jó, praktikus. Egy kicsit bővíteném ezt. Azt mondanám, hogy az imádság az, amikor feltárod magadat Isten előtt, és Isten pedig feltárja önmagát előtted. Mert ezt gyakran elfelejtjük az imádsággal kapcsolatban, hogy ott nem csak mi beszélünk. Hogyha az imádságra úgy tekintesz, mint ami valami olyan, hogy muszáj, hogy beleférjen az időmbe, és muszáj elmondanom Istennek azt a sok-sok dolgot, amit a listámra felírtam, akkor nem pontosan jól érted az imádságot. Nem az a lényeg, hogy eldaráld, ledaráld azt, amit fölírtál, hanem az a lényege az imádságnak, hogy feltárd önmagadat Isten előtt, és figyelj arra, hogy ő hogyan akarja feltárni önmagát előtted. Hadd ajánljak ezzel kapcsolatban két könyvet. Az egyik Pablo Martínez könyve, az a címe, hogy Imádság és lelki alkat. Imádság és lelki alkat. Gyönyörűen bemutatja ez a spanyol pszichológus szerző, egy keresztény pszichológus, és gyönyörűen bemutatja, hogy attól függően, hogy a saját lelki alkatod, a saját belső beállítódásod milyen, attól függően milyen ima forma lesz az, ami számodra a legtesthez állóbb, és a legjobban tudsz majd ebben imádkozni. Csodálatos könyv, ajánlom szeretettel. A másik, Gary Thomas Megszentelt utak című könyve. Az Istennel való kapcsolattartásnak számtalan formája van, erről szól ez a könyv, ajánlom szeretettel a figyelmetekbe, mint ahogy egy másik csodálatos könyvet, Fekete Tibor, első lépése 2, a tanítványi élet alapjai. Tibi összeszedett 21 néhány lelki gyakorlatot ebben a füzetben. Volt szerencsém szerkesztőként találkozni ezzel a kiadványjal. Nagyszerű, nagyon jól összefoglalja, hogy hányféle és milyen módjai vannak az Istennel való kapcsolattartásnak. Keressétek Tibit, keressétek engem, legyen egy példányatok otthon, és olvassátok át, hogy milyen fajta lehetőségek vannak az Istennel való kapcsolattartásra. Szia, Benni! Ez egy kicsit érdekes volt, nem? Azt néztem, hogy úgy néha oda-oda vetül a tekintetetek, hogy most mi történik, mit csinál ez az ember? Mert hogy elindult, egyszer csak felállt, elindult, valami nagyon lassan, és végig járt itt közöttünk, és megérkezett ide mellém. Tudjátok, hogy mit csinált? Hűséges volt. Hűséges volt ahhoz, amit kértem tőle egy fél órával ezelőtt, hogy tegyen. Olyannyira hűséges volt, hogy vállalta azt, hogy esetleg ti bolondnak tartsátok, nem kell felemelni a kezét annak, akiben ez megtörtént, vállalta annak a kockázatát, hogy fura szemmel néznek rá, Andi tekintete különösen érdekes volt, mit csinál ez a jó ember? Igen, hát a feleségeink ismernek bennünket, és Andi tudta, hogy Beninek nem szokás ez felállni az ige hirdetés közepén, és tenni egy kört jó lassan. Szóval Beni vállalta azt, hogy hűséges lesz ahhoz, amit kértem tőle. Ezt tette Nátánael. Szerette az Urat, és hűséges volt abban, amit Isten kért tőle. Folyamatosan, meg nem szűnő módon. Két dologban volt rendkívül hűséges. Az egyikről most beszélek, az imádság. Ott volt az Úr előtt újra, és nem fáradt bele. A második hűséges volt az írások tanulmányozásához. Majd ezt fogjuk látni a következőkben. Hűséges volt az Isten igéjének a tanulmányozásához. Mennyire alapvető dolog ez a kettő, így van? Még maradj egy kicsit. Hát úgy tűhet számotokra, hogy mindig erről van szó. Azért erről van szó, mert az Istennel való kapcsolatunknak két fajsúlyos alappillére, amelyek megkerülhetetlenek. Megkerülhetetlen ebben a kettőben a maradéktalan hűség, ha nagyobb dolgokat akarsz látni az élő Istenből. Jézus azt mondja, amikor Nátánael közeledik feléje, hogy íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Micsoda hitvallás ez. Micsoda dicséret ez Nátánaelről, akit ő ismer, majd ezt mindjárt látni fogjuk. Milyen jól eshetett ez Nátánaélnek, pedig azt gondolta, hogy hát ez a soha nem látott ember aztán honnan tud rólam bármit is. De ez jól esik az embernek, nem? És utána pedig azt mondja neki, hogy mivel azt mondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, hát ennél szeretnék neked nagyobb dolgokat is mutatni önmagamból. És utána Nátánaél végig kíséri Jézus életét 3 éven keresztül. Gyógyulásokat lát, jeleket lát, csodákat lát, azt látja, hogy az emberi életek gyökeresen, mérehatóan átformálódnak és megváltoznak. És aztán ugye az ígéret az, hogy Nátánaél látni fogja Jézus visszajövetelét. És ezek után biztosak lehettek benne, hogy látni is fogja. Nagyon szeretlek, Beni. És ezt most az Úrral együtt mondom. De most hadd mondjam, mint Pafkó Tamás. Szeretlek, szeretem a hitedet, a személyiségedet, szeretek veled együtt szolgálni, dolgozni, és örülök annak, hogy ismerhetlek. Jól esett ez?
Ez hízelő is jól esik.
És ez így is van. És Beni ma délelőtt nem tudta még, amikor ide érkezett, hogy ma én nyilvánosan el fogom mondani itt előttetek, hogy szeretem és nagyra becsülöm őt. Miért mondom ezt? Azért, mert bizalmat szavazott nekem, mert hűséges volt, mert vállalta azt, hogy akár bolondnak is nézik miattam, és ezért én nagyobb dolgot is mutattam neki annál a kettőnk kapcsolatából, mint amit eddig tudott. Persze mondtam már neki máskor is, hogy nagyra becsüllek. De ezt most előttetek is kihangosítottam. Mert azt mondja az Úr, hogy menjél be a te rejtett titkos szobádba. Ott imádkozzál, gyere, beszélgessünk. Hadd tárjam fel előtted a szívemet. És te is tárd fel előttem a szívedet. És hogyan folytatódik? És atyád, aki rejtve figyel, megjutalmaz téged nyilvánosan. Fogadd szeretettel a jutalmadat a hűségedért és a bizalmadért. Egy sós karamellás csoki. Nagyon finom. Én köszönöm. Mivel indítod a reggeleidet? Ez egy valóságos kérdés. Egy csomóan azzal indítják, hogy mikor csörög az órájuk, kinyomják az ébresztőt, a szundit, és aztán fogják és azt mondják, hogy milyen e-mailem jött, kilájkolta a posztomat a Facebookon, mit lehet tudni most a nagyvilágról, vagy mit ír a sajtó, mit írnak a hírek. Bántor Ruben azt mondta nekem néhány héttel ezelőtt, hogy használod a YouVersion Biblia alkalmazásnak az ima funkcióját. Azt mondja, hogy én mióta erre rátaláltam, minden reggelet azzal kezdem, hogy kinyitom a Bibliát, és végig imádkozom azt a 4:6 percet. Mert most már ilyen segítség is van, a YouVersion Biblia alkalmazás ima vezérfonal. És minden reggel Ruben azzal kezdi a reggelét, hogy azt mondja, hogy imádkozom ott még az ágyamban. Sötét van a telefonom világít, és én imádsággal indítom a reggelt. Ajánlom szeretettel figyelmetekbe. Nem csak ezt, hanem azt, hogy ne a Facebook, ne az e-mailed, ne a hírek legyenek a legelsők, amivel indítod a napodat, mert az fogja meghatározni a gondolataidat. Legyen az az első, hogy imádságban töltesz, ha csak néhány percet is Istennel. Az fogja meghatározni a gondolataidat és az egész további napodat. És soha ne felejtsd el, hogy Isten minden imádságodat komolyan veszi. Minden imádságod fontos a számára. Mert nem arról van szó, hogy elmondom, és meghallgat-e vagy nem, hanem feltárod előtte magadat, és ő pedig fel akarja tárni önmagát előtted. Aztán Nátánael hűséges volt az írások tanulmányozásában. Ugye feltesz egy olyan kérdést, ami egyébként Jézusra nézve elég bántó lehetett volna. Származhat-e valami jó Názáretből? Mi ez a cinizmus? Hát ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy Debrecen, hát onnan Vadkeletről jöhet-e valami jó? Azért, mert hogyha nem vagy a legnagyobb lokálpatrióta, akkor sem esik jó legyen, nem? Ajdu Sáms, ajdu Böszörmény, hát ott laknak a nagyon kemény emberek. Ajdu Hatház, Monostorpály, ne is beszéljünk róla. Mike Pércsiek, azok meg hagyjuk. Nátánael a Genezáreti tó Kána nevű városából származott. János evangélium a 21. fejezetéből ez kiderül. Ismerte az ottaniakat. Ismerte a tó környékén lakókat, a Genezáreti tó agglomerációját, és hát ezek szerint Názáretnek valóban nem lehetett valami jó híre. Jézus talán nem véletlenül ott töltötte a gyerekkorát, illetve Máté evangéliuma szerint egyáltalán nem véletlenül, mert így kellett beteljesednie annak a proféciának, hogy ő lesz a hajtás Dávid gyökerének az új hajtása, a megígért messiás. A hajtás héberül Necer, Názáret nevéhez rendkívül hasonló szó. De Nátánael nem csak ezért akadt fenn azon, hogy Fülöp azt mondja neki, hogy figyelj, megtaláltuk a messiást, aki a názáreti Jézus. Nem csak ezért akadt fenn, mert ismerte a tó környékén lakókat, hanem azért, mert hűséges volt az írások tanulmányozásában, és pontosan tudta, hogy a messiás nem Názáretből fog származni, hanem honnan származik a messiás? Betlehemből. Íme egy igaz izraelita, akiben nincsen álnokság. Köszönöm, Rita. Betlehemből fog származni, ugye? Így van. Ezt minden valamire való zsidó írás tudó tudta. Hát egy nagyon kifeszített éles helyzetben az írás tudók a következőt mondják egyik társuknak, azt mondja, talán te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad proféta. Mondják maguk között az írás tudók, amikor éppen arról van szó, hogy hogyan tehet ez az ember jeleket és csodákat, miért mondják róla, hogy ő a messiás? Hát, hogyha ő a názáreti Jézus, akkor nem ő a megígért messiás, mert akkor betlehemi Jézusnak kellene nevezni. Természetesen, aki komolyan érdeklődött Jézus után, és Jézus iránt, az elég hamar megismerhette az igazságot, hogy igen, Názáretben nőttem fel, mesélte Jézus egy jó kávé mellett, de Betlehemben születtem. Tehát én vagyok a megígért messiás. Nátánael hűséges volt az írások tanulmányozásában. Ismerte az írásokat, és tudta, hogy a messiásnak Betlehemből kell származnia. Nem jöhet tehát Názáretből. Isten rendkívül nagyra értékel minden egyes percet, amit imádságban vele töltesz. És nagyra értékel minden időt, amit a Biblia tanulmányozásában, olvasásában vele töltesz. Azt mondja a zsidók nagy parancsolata. amit minden hithű zsidó férfi az ébredése első percétől imádságként elmondott. Azt mondja, hogy maradjanak a szívedben azok az igék, amelyekre ma tanítottalak titeket. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Az ige nem fog másképp bemenni a szívedbe, és nem fog másképpen megmaradni ott, hogyha nem olvasod, hogyha nem hallgatod, ha nem töltesz benne időt. Az ige az az Isten gondolkodásmódja, Isten szíve, Isten szándéka, Isten személyisége. Szeretnél nagy dolgokat látni? Meg kell hozzá ismerned az Urat, hogy meg tudjon hívni arra, hogy nagyobb dolgokat láss. Hűséget kíván az imádságban, hűséget kíván az igében való elmélyülésben, akár olvasod, akár hallgatod, akár kevesebb időd van rá egy nap, akár több időt szánsz rá egy nap, de mindenképpen hűséget kíván. Robi néhány évvel ezelőtt kiállt ide, és azt mondta, hogy ő minden héten megtanul egy igeverset. Aztán nem sokkal később Ernő arról tett bizonyságot, hogy Robitól megtanulta azt, hogy minden héten megtanul egy igeverset, így aztán ők, amikor Petivel mennek az iskolába, az autóban egy héten keresztül egy igeverset tanulnak. Na, ez szöget ütött a Pafkó család fejének a fejében is, és azóta több-kevesebb sikerrel, hála Istennek inkább több sikerrel, a gyerekekkel minden reggel egy héten át egy igét tanulunk az autóban. És Bíborka lányom egy idő után kérdezi, hogy ha mondjuk hétfőn még nem hangzik el az ige, mert még fáradt vagyok, és kedden már felteszi a kérdést, hogy apa, mi a heti ige? Vágyik rá, ismételgesd azokat fiaid előtt. Beszélj azokról, akár úton vagy, akár a házadban vagy, akár lefekszel, akár fölkelsz. Nem mindegy, hogy mivel ébredsz, mondtam az imádsággal kapcsolatban. Nem mindegy, hogy mivel fekszel le. Mert Isten nagyra értékel minden egyes percet, amit vele töltesz. És akkor aztán azt hallom, hogy Ruben is, amikor reggel iskolába viszi a gyermekeit, ő is igét tanít, és hát lehet, hogy ültök még így itt, akikre ugyanez a bizonyságtétel ragadósnak bizonyult. Mert a jó dolgok és Isten szeretete az elterjed, és mások is kedvet kapnak ehhez. Minden egyes perc, amit Nátánael imádságban töltött, és minden idő, amit az írások tanulmányozására szánt, ezt az életváltoztató találkozást készítette elő a számára. Fel tudjátok mérni ennek a jelentőségét? Minden egyes perc, amit Nátánael imádságra szánt, és minden egyes óra, amit a Biblia tanulmányozására szánt, ezt a találkozást készítette elő. Amikor megkérdezi Nátánael, hogy honnan ismersz engem, sose láttuk egymást, akkor az, hogy láttalak a fügefa alatt, ez körülbelül azt jelentette Nátánael fülének és szívének, hogy hát honnan ismerlek? Hát most beszélgettünk. Hát most töltöttünk együtt időt. Mert ugye nagyon érzékeljük mindannyian, hogy az, hogy láttalak a fügefa alatt, az nem azt jelenti, hogy pont olyan helyen voltál Nátánael, hogyha nagyon messzire néztem, akkor láttalak, hogy ott voltál. Nem tudta Jézus sem, hogy Fülöp barátja Nátánael. Fülöp vezeti oda hozzá. De Jézus, a testet öltött Isten, ő Isten. És Nátánael számára így akarta bemutatni, hogy én vagyok az Isten. Hogy ott, a csendes kamrádban, ahol te titokban imádkozol, a saját kertedben, a saját fügefád alatt, a te atyád, aki titkon figyel, és rejtve van, ő figyel rád. És Nátánael, amikor ezt meghallotta, hogy láttalak a fügefa alatt, akkor Nátánaelnek a másodperc töredéke alatt összeállt a fejében és a szívében, hogy ha ez az ember, akivel sose találkoztam, aki nem láthatott engem, mert a fügefa alatt voltam, azt mondja, hogy láttalak a fügefa alatt, akkor ez az ember az Isten. Hadd tegyek hozzá ehhez még egy dolgot. Amikor azt mondom, hogy Nátánael hűséges volt az írások tanulmányozásában, ehhez szervesen hozzá kötődik az a gondolat, hogy természetesen hűséges volt a gyülekezetbe járásban is. Annak idején az embereknek nem volt otthon tóra tekercse, mert a tóra tekercs ekkora volt, és olyan drága, mint két autó. Nem volt otthon Nátánaelnek saját írása. Ha azt tanulmányozni akarta, elment a zsinagógába, együtt volt a többi férfival, és tanulmányozta az írásokat. Aztán elment a házi csoportba hétközben, és megbeszélték, hogy szombaton a zsinagógában mit olvastunk, és te arról mit gondolsz. És így együtt épült és fejlődött a hitük. Három dolog, amit unásig fogtok itt hallani, mégpedig azért, mert ez három olyan sarokpont, ami megkerülhetetlen, hogyha Istenből többet szeretnél látni. Legyél hűséges az imádságban, legyél hűséges a Biblia olvasásában, és legyél hűséges a gyülekezetbe járásban. Nem azért vagyunk itt, mert ne lenne más egyéb lehetőség, amivel el tudnánk ütni az időt. Hanem azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy itt Isten máshogyan szól, mint otthon a saját személyes csendességedben. Nem jobban, hanem máshogyan, mert itt a közösségünkről beszél. Arról, hogy mit akar Isten látni itt közöttünk. Itt máshogy jelenti ki magát. Ezt nem tudod hazavinni. Már úgy értem, hogy amikor itt vagy, akkor el tudod vinni. De anélkül, hogy eljönnél, ezt, ami itt van közöttünk, ezt otthon nem tudod megtapasztalni. Sem a közösséget, sem a közösségi kijelentést, amit Isten ad. Szeretnél nagy dolgokat látni? Nátánaelnek azt mondta az Úr Jézus, hogy mivel hűséges voltál hozzám a kisebb dolgokban, ezért nagyobb dolgokat is fogsz látni. És ennek a vége nem csak az lett, hogy Jézus három évét végigkövette Nátánael testközelből, hanem az is, hogy az élete végén Nátánaelt, aki Örményország és India területein végzett missziós szolgálatot, a végén valahol az örmény területeken megnyúzták elevenen, és aztán lefejezték. Jézus követői soha nem spórolhatják meg a szenvedést. Soha. Soha. Most békeidő van. Ezért aztán használj ki minden alkalmat. Minden Isten tiszteletet, minden házi csoportot, minden első lépéseket, minden második lépéseket, Mindent használj ki arra, hogy Isten igéje bemenjen a szívedbe, és ott is maradjon. Ismételgesd azokat a fiaid előtt. Akár úton vagy, akár a házadban vagy. Akár lefekszel, akár felkelsz. Mert eljöhet majd az az idő, amikor úgy fogod érezni, hogy csak az ige tart meg. De honnan lesz a szívedben az ige, hogyha most nem rejted bele? Tudjátok, van egy nagyon érdekes anomália, és ezzel szeretném zárni. Talán a világtörténelemben nem volt még olyan idő, amikor ennyire könnyen elérhető lett volna Isten szava azok számára, akik olvasni vagy hallgatni akarják. Nem volt még ilyen idő. Soha ennyi nyelven nem volt még a Biblia lefordítva. Soha ennyi alkalmazás, papíralapú Biblia, fordítás, könyv, ami a Biblia tanulmányozásáról szól, soha ennyi nem volt még. És megmerem kockáztatni, hogy kevés olyan korszak volt a kereszténység történelme ideje alatt, amikor ennek a gazdagságnak a dacára ilyen közömbös lett volna Isten népe. Isten igéje iránt. Hát tálcán kínálja neked az Úr. El sem kell menni. Ott van mindig a zsebedben. Ott lehet mindig a füledben. Ott lehet az autódban. Ott lehet az edzésednél. Mindenhol ott lehet az ige. És mindenhol imádkozhatsz, és mindenhol tanulmányozhatod. De a lelki életedért te vagy a felelős. Úgyhogy tessék vállalni ezt a felelősséget, tessék komolyan venni Istent az életedben, és hűségesnek lenni ezekben a dolgokban. Imádság, bibliaolvasás, gyülekezetbejárás. Mert ezek visznek el később ahhoz, hogy amikor eljön az ideje, akkor Jézus azt mondja, hogy most pedig nagyobb dolgokat mutatok neked önmagamból. Amen. Gyertek, álljunk fel, és imádkozzunk ezért.